Köszöntöm a hallgatókat! A következő percekben az energiaárak költözésre gyakorolt hatásairól lesz szó, és mivel úgy tűnik, hogy a lakossági és vállalati ingatlan tranzakciókban is tetten érhetőek az energiaár hatások, először arról lesz szó, hogy valóban az agglomerációs családiház piac lett-e a vesztese az energiaársoknak, majd pedig a budapesti irodapiaci mozgásokról kérdezem a tanácsadót. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart az ingatlan piac?
Úgy tűnik, hogy most már végérvényesen véget ért az agglomerációs ingatlan piac diadalmenete, hiszen a vevők a panellakások és a kisebb, energiatakarékosabb ingatlanok közül válogatnak. És itt van a vonalban velünk Balla Frigyes, a Balla Ingatlan operatív vezetője. Szervusz, Frici!
Szia, Laci, köszöntöm a hallgatókat!
Már beszéltünk erről, hogy milyen irányokat láttok ezen a téren. Ez most már világosan látszik, ez már trendszerű mozgás, hogy az agglomerációból befelé tart a népesség?
Igen, hát ahogy ugye az elmúlt éveknek a tapasztalata mutatja, ezt nagyjából úgy kell elképzelni, hogy ez egy oda-vissza irányuló folyamat. Vannak olyan időszakok, amikor ugye kifele áramolnak inkább a lakók, van, amikor megfordul az ány, és visszafele mennek. Most az az irány van, amikor inkább, hogyha választani lehet, akkor a főváros preferálják ugye az agglomerációval szemben. Gyanítom, hogy a következő éveken belül, hogyha úgy alakulnak ugye a gazdasági, vagy esetleg mondjuk az egyéb tényezők, abban az esetben el tudom képzelni, ismét meg fog fordulni, és a budapestiek újra egyébként az agglomerációt fogják preferálni, mert mondjuk telítődni fog Budapest.
Bár néha az az emberérzés, hogy Budapest már most telítődött, sőt már évekkel ezelőtt, de hogy akkor nézzük meg ezt pontosan a piac szempontjából. A keresések száma úgy alakul, hogy eladó ingatlan az inkább az agglomerációból jön be, keresők pedig inkább Budapest irányába?
Hát alapvetően az elmúlt hónapokban az a folyamat játszódik le, hogy elkezdtek feltorlódni az ingatlanok, mind Budapesten, mind pedig az agglomerációban, hogy elkezdett ketté szakadni az ingatlan piac, vannak a keresettebb energiatakarékos ingatlanok, és vannak ugye a mondjuk nem energiatakarékosnak számító nagyobb alapterületű lakások, meg családi házak. Azt veszük észre, hogy ez mind az agglomerációban, mind pedig a fővárosban, ugye egyre többet akarnak belőle eladni. A kereslet viszont az elsősorban Budapesten van, így agglomerációban nagyon kevés ingatlan tudunk értékesíteni ebben a kategóriában. Amit mégis el tudunk adni, ezek mondjuk az újabb építésű, mondjuk ikerházak, vagy esetleg mondjuk olcsóbb családi házak, de ezeket nem mondjuk közvetlenül az agglomerációban, hanem inkább kicsit arrébb, egy olyan 30 kilométerre Budapest határától, ott el tudjuk adni, körülbelül, hogyha ilyen 100 millió forintos határon mozognak.
Értem, és annak, hogy ilyen távol tudjátok eladni, mi az oka? Ott még olcsóbban lehet kapni?
Ott még olcsóbb, így van. Ott még olcsóbb.
Tehát a 100 millió ez már olcsónak számít a mai piacon.
Ugye figyelembe véve azt, hogy mondjuk egy körülbelül 130 négyzetméteres újépítésű fél ikerházról beszélünk, mondjuk 350 négyzetméteres telekkel, 89-90 millió forint körül, ez mondjuk úgy még talán a megfizethető kategória, hogyha ugyanez mondjuk esetleg bentebb lenne Dunakeszin, akkor mondjuk egy olyan 30-40%-kal több lenne, azt most ez a piac nem finanszírozza meg, Budapesten pedig nyilván még drágább lenne, úgyhogy ez volt az ingatlan kategória, amit még el tudtunk adni. Hogyha nem ilyenek, akkor pedig inkább ugye a kisebb alapterületű lakások, és esetleg mondjuk még a garzonlakások azok, amelyek így keresettek.
Na most egy picit még így nézzük meg a folyamatokat, hogy ez mennyire csapódik le a ti praxisotokban. Itt arra gondolok, hogy ugye hát rendszeres, hogy az ügyfél, ha bemegy, akkor általában eladni is akar, meg venni is akar. Már ezt is látjátok? Tehát, hogy gyakorlatilag a cserék is úgy vannak meghirdetve, vagy már úgy megy bele az ügyfél, hogy hát itt van nekem, kérem szépen, egy gyönyörű dunakeszi házam, négy generációs vagy három generációs, ketten vagyunk, jönnénk Budapestre, és ezt megadják el nekünk sok millióért.
Ilyen nem mondjuk ritkán találkozunk. Tehát általában mondjuk, amit te mondasz, ez valóban ez mondjuk egy csere lenne, amikor valaki agglomerációból egyértelműen beköltözne ugye Budapestre, ez azért ritka. Tehát, hogyha valaki mondjuk itt az agglomerációban megvetette a lábát, megismerte ennek az előnyeit, és szereti mondjuk, ő szerintem továbbra is az agglomerációt fogja preferálni. Itt inkább az a kérdés, hogy amikor valaki ingatlant akar venni, és mondjuk tegyük fel, eddig mondjuk Budapesten lakott mondjuk egy lakásban, ha most azon gondolkodik, gondolkodik, hogy abból a pénzből agglomerációba vegyek mondjuk egy kerteset, amihez mondjuk van egy pici kertrész, vagy pedig Budapesten maradjak, akkor ő most ebben a stádiumban inkább Budapest mellett dönt. De olyat ritkán tapasztalunk, hogy mondjuk a agglomerációban lévő, mondjuk általad említett ingatlan típus valaki el akarná adni, és abból beköltözni Budapestre, ez szerintem jelen pillanatban nem annyira kivitelezhető, mert nem nagyon lesz rá kereslet.
Tehát azért sem kínálják, mert nagyon sokat kéne engedni. Egyébként most mondtad, hogy nem vennének ennyiért házat, azért biztos van az az ár, amiért valaki választana kevésbé korszerű és óriási alapterületű házat, különösen egy olyan agglomerációs településen, mint mondjuk Dunakeszi, ha már itt emlegettük.
Hát az a tapasztalatunk, hogy azt az árcsökkentést, ami szükséges lenne ahhoz, hogy a vevők megvegyék ezen az áron, erre az agglomerációban lévő tulajdonosok még nincsenek felkészülve. Tehát az a tapasztalatunk, hogy el kell teljen 3-6 hónapnak mondjuk a kínálati piacnál, míg az egyes tulajdonosok fejében megfordul ez. Nyilván nem árt hozzá, hogyha megvan a megfelelő média támogatottság, és szerencsére most már egyre több csatornáról lehet hallani azt, és a konkurens ingatlan hálózatok is nyíltan felvállalták, hogy kínálati piac van. Én azt gondolom, hogy 3-6 hónapon belül a tulajdonosok fejében is meg fog fogalmazódni ez, és csökkenteni fogják az ingatlanoknak az árát abban az esetben, hogyha el akarják adni.
Egyébként a keresleti oldalon már jelentkezik az a fajta igény, hogy szeretnének vásárolni, de ennyiért nem. Vagy igazából ez fordított szokott lenni, mert hogy az emberek egy bizonyos árszintet már meg se néznek. Hogyha keresnek, ez biztos nem fér bele, és már meg se kérdezik, mert hogy látszik, hogy az annyira drága, hogy nem tellene neki erre.
Az a helyzet, hogy ezen a mostani piacon inkább az a jellemzőbb, hogy mivel tudják azt, hogy nagyobb az ingatlan kínálat, és fel vannak torlódva az ingatlanok, inkább mernek nagyobbakat alkudni. Amikor keresleti piac van, akkor az emberek mondjuk nagyjából elfogadják azt a vevő ügyfelek, hogy az az ár, ami van, az csak csekély mértékben alkuképes. Viszont, hogyha a médiából, és mondjuk a ingatlan hálózatok is ugye azt sugározzák, hogy túlkínálat van, ilyenkor mernek nagyobbat alkudni, ezért megpróbálkozhatnak vele, maximum tulajdonos ugye nem adja még oda.
És hát ahogy mondtad, nem adják oda ennyiért olcsóban.
Hát most még nem.
De ugye azt mondtad, hogy a kereslet is csappan, tehát hogy az már egyértelműen érződik, hogy mondjuk a hitelkamatok mértéke, meg hát ugye egyáltalán a bizonytalan jövő az a vevőket úgy, ahogy van, eltántorítja a piacról, és mondjuk most már inkább csak azok keresnek ingatlant, akinek muszáj, mert hogy kényszerbe van.
Ez egyértelműen így van. Kijelenthetjük szerintem, hogy 30-40%-kal kevesebb érdeklődő van. Köszönhetően például a magas hitelkamatoknak. Ugyanakkor azt így zárójelben szeretném elmondani, hogy bár 13% körül mozog ugye jelen pillanatban egy banki alapkamat, azonban, hogyha valaki hitelt akar felvenni, akkor ne ijedjen meg, mert nem 13%-kal fog tudni ingatlan hitelt, vagy jelzálog hitelt felvenni, hanem jóval kedvezőben akár 8-9% körül is, sőt láttam egyébként 7% körüli kamatot is még most pont ma, tehát hogy ennél azért kedvezőbb, de az elmúlt hónapokhoz, vagy mondjuk az elmúlt évhez képest nyilván ez jóval magasabb. Ráadásul van még egy, ami mondjuk így az ingatlan piac ellen játszik, az pedig az, hogy az elmúlt 2-3 hétben a kormány ugye kiadott olyan kedvező kamatozású állampapírokat, ami a 2019-es hasonló magyar állampapír plusz kiadásánál tapasztalt, mondjuk úgy ilyen vásárlási lázt indított el, és jelen pillanatban is nagyon sokan fordulnak a 12-13%-os állampapírok irányába, ami szintén egyébként az ingatlan piacról a befektetőket valamelyest ugye elszippantja.
De azért gondolom, hogy a befektetők azon része, akik már ingatlanban vannak, azok ezért nem kezdik piacra tenni a lakásaikat, vagy az ingatlanjaikat, hogy áttegyék a pénzüket. Itt csak az újabb befektetők maradnak el.
Így van, így van. Ugyanakkor nyilván kíváncsian várjuk, hogy mit fog hozni az előttünk álló téli szezon, milyen lesz a tél, mennyit kell fizetni rezsiként, ugyanis lesznek olyan ingatlanok, mi azt várjuk, amelyek most még ugyan ki vannak adva, mert mondjuk még elfogadható volt a rezsiköltsége, azonban a tél beálltával és nyilván a hideg idő megjelenésével tartok tőle, hogy lesznek olyan ingatlanok, amelyeknek a rezsiköltsége meg fogja haladni a bérleti díjat. Ezeknél az ingatlanoknál számítunk rá, hogy a bérlők elkezdenek keresni nyilván olcsóbb ingatlanokat, és hogyha a tulajdonos nem fogja tudni kiadni ezeket a drága fenntartású ingatlanokat, itt lehet arra számítani, hogy ők is piacra fogják dobni, például azért, hogy vagy olcsóbb fenntartású ingatlant vegyen, vagy mondjuk a 12%-os állampapírpiac felé forduljon, amivel nincs ennyi gondja, mint mondjuk egy ingatlan kiadással, és összességében is elmondható egyébként, hogy az ingatlan bérbeadással éves szinten mondjuk 6-7%-ot szoktak realizálni.
Én nagyon köszönöm Balla Frigyesnek, a Balla ingatlan irodák operatív vezetőjének, hogy rendelkezésünkre állt. Tedd máskor is.
Nagyon szívesen, köszönöm a lehetőséget.
Irodatrendek.
Az irodabérlő cégek többsége napokon belül szembesülhet a drámaian megugrott üzemeltetési költséggel, amit bizonyosan áthárítanak majd a bérbeadók. Lesznek, akik olcsóbb és hatékonyabb házba költöznek emiatt, de nagy hullámra nem lehet számítani. Legalábbis ez derül ki a Newmark VLK Hungary bérlői felméréséből. És itt van velem a stúdióban Kalaus Walter, a Newmark VLK Hungary ügyvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok a hallgatóknak!
Kezdjük ezzel a felméréssel. Hány céget kérdeztek meg arról, hogy terveznek-e váltani?
Hát mi folyamatosan kérdezzük a cégeket, hiszen folyamatosan kapcsolatban vagyunk nem csak ügyfeleinkkel, hanem remélhetőleg leendő ügyfeleinkkel. Tehát ez egy, én úgy gondolom, hogy 100 és 200 között van ez a szám, akivel erről a témáról is aktívan beszélünk.
Mi derül ki, mennyire mozdulnának a cégek?
Hát alapvetően ugye a Covid időszak előtt azért egy nagyon jó időszakot éltünk az ingatlan piacon, nagyon sok költözésnek lehettünk szemtanúi. Ugye alapvetően a cégek azért egy szebbbe, jobban, nagyobba, újabbba költöztek.
És mennyire hatékonyban?
Abszolút, nyilván ez is a kulcsfontosságú kérdés, amikor irodaépületet, irodaterületet választanak a cégek, hogy mennyire hatékony. A Covid időszak alatt ez nyilván egy picit háttérbe került, hiszen nagyon kevesen használták az irodát. Most pedig egy nagyon érdekes és ugyanakkor nehéz időszakot élünk, hiszen ugye a cégek nagy többsége arra törekszik, hogy hogyan és miként tudja visszahozni az embereket az irodába, és akkor most kapunk egy óriási nagy pofont ezekkel az energiárakkal, amikor is hát mindenkinek meg kell nézni az, hogy valójában melyik irodaterület, melyik irodaház és milyen struktúra működik legjobban az ő cége működéséhez kapcsolódóan.
Na most az elmúlt években azt lehetett tapasztalni, hogy az új irodaházak, ugye mondta, hogy mindenki szebbe, jobba, újabba költözött. És minden újonnan átadott irodaház, irodaprojekt azzal dicsekedett, hogy nem tudom, hogy milyen zöld megfelelőségnek ez a sok betűből álló különböző megfelelőségek, amelyek mind a fenntarthatóságról szólnak, hogy már most már annyira zöldek az irodaházak, hogy csak na, ehhez képest mégis brutális energiaköltségekre számítanak. Ez mit jelent? Ezek a tanúsítványok nem elég zöldek, tehát néhány faültetéssel ki lehet váltani a valódi energetikai hatékonyságot, vagy valóban ezek az új irodaházak már annyi mindent tudnak, hogy ott nem fogják megérezni, vagy a legtöbbe, a legújabbakba, az A-kategóriás irodák közül is a legújabbakba már nem fogják annyira érezni a bérlők ezt az energiaáremelkedést.
Hát röviden azt mondom, hogy bár így lenne. De sajnos nem így van, és sajnos a kegyetlen valósággal kell szembenéznünk. Való igaz, hogy az elmúlt 10-15 évben rengeteg különbözőféle LEED, BREEAM és WELL szertifikációk kerültek kiosztásra az irodaépületeknek. Kis túlzás azt lehet mondani, hogy az az irodaépület, ami nem rendelkezett valamiféle szertifikációval, az nem is tudott labdába rúgni egy komoly cégnél. És hát ugye eljött az ítélet napja, vagy a valóság
az
napja,
az igazság pillanata,
igen. Ugye most mindenkinek szint kell vallani, és sajnos abban a szituációban vagyunk, hogy azt látjuk, hogy igazából nincs olyan épület, ami ezt a próbát kiállja, tehát a rossz hír a bérlők, üzemeltetők és a bérbadok felé is az, hogy szinte független az, hogy A-kategóriás, B-kategóriás, új épület, régi épület, modern épület, kevésbé modern épület, mindenkinek nagyon komolyan szembe kell nézni ezzel az elképesztően komoly üzemeltetési költség növekedéssel, ami elsősorban az energiaárak növekedéséből adódik.
És itt elsősorban az áramár az, ami jelentősen nő, vagy pedig még mindig a gáz az, ami olyan mértékben van jelen egy irodaház energia ellátásában, hogy az fog igazán fájni a cégeknek?
Hát alapvetően a gáz és a távhő áramelkedése, ugye ezek azért jóval drasztikusabbak, tehát az elektromos áramnövekedés is azért jelentős, de ennél, ha lehet, még jelentősebb a gázárának a növekedése, illetve a távhő árának a növekedése, és ebből a kettőből valamelyik a legtöbb irodaházban jelen van, tehát valamivel fűteni kell, illetve hát valamivel hűteni is kell, ugye, de az már nagyon sokszor elektromos áramhoz köt. Úgyhogy most főleg most bele megyünk a idegebb időszakba, a téli időszakba, úgyhogy most mindenki próbálja megfejteni azt a rejtvényt, hogy mennyi lesz ez az üzemeltetési költség, mennyi lesz a gázára, van-e szerződött gázár, amin be tudják szerezni az üzemeltetők és a tulajdonosok ezt, vagy pedig egy teljesen piaci áron kell beszerezni, ami elképesztően rossz hír mindenkinek.
Ezek szerint akkor az épületüzemeltetőknek sincsenek hosszú távú gázszerződései, és most kell kapkodniuk, hogy egyáltalán legyen a télre gázuk?
Legtöbb helyen nincsenek. Nyilván van egy-két olyan tulajdonos, akinek sikerült, vagy tényleg ennyire előre tudta, látta és érezte, hogy mi fog következni a világgazdaságban, vagy puszta szerencse okán sikerült neki lekötni egy hosszabb távú szerződést gázbeszerzésre, de azt lehet mondani, hogy én szerintem körülbelül 80-90% a tulajdonosoknak nem rendelkezik hosszú távra szóló gázbeszerzési szerződéssel, tehát nekik is piaci áron, vagy ahhoz nagyon közeli áron kell beszerezni a gázt is, meg az elektromos áramot is.
Mit tud ilyenkor tenni egy üzemeltető? Mik a megoldások? Látszik-e már valami megoldás?
Hát mi nem vagyunk üzemeltetők, ugye mi tanácsadók vagyunk, és azért azt látjuk, hogy egyelőre nem született még jó megoldás. Egyelőre azt látjuk, hogy a teljes áremelkedést azt át fogják hárítani, ugye arra, aki fizeti a bérlőkre.
De mit lehet, milyen tanácsot lehet ilyenkor adni? Menekülj onnan, ahol nem adnak jó ajánlatot?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen a bérlők nem tudnak menekülni, hiszen a bérlők azért nem a gázára miatt, vagy az elektromos ára miatt választottak a múltban egy épületet. Teszem hozzá, hogy ez nagy mértékben megváltozhat a jövőben, hiszen a múltban azért elsősorban a bérleti díj alapján került kiválasztásra egy épület, nagyon sok más faktor mellett, de hogyha pénzügyi kondíciókat néztük, akkor alapvetően a pénzügyi kondíciók közül a legjelentősebb figyelmet mindig is a bérleti díj kapta, és az üzemeltetési költség, amiben ugye benne van akár a gáz, akár az elektromos áramnak az ára, az egy kicsit ilyen másodlagos volt, az majd, hogy nem egy elfogadott tétel volt, ami áthárításra kerül a bérlőkre, csak hát, hogy az kell, hogy egy kicsit a hallgatók is megértsék ezt a problémát, ugye egy alkategóriás irodaépületnek már átlagosan 15-16 euró körül van a bérleti díja, ugye itt nagyon sokszor arról beszélgettünk, hogy abból a 16 euróból hogyan tudunk lealkudni, és 25 eurócentet, fél eurót, ne adj Isten egy egész eurót, és óriási nagy skander ment. Az üzemeltetési költség pedig a múltban, mondjuk a Covidot megelőző időszakban, vagy a Covid alatt valahol a 3,5 eurótól mondjuk az 5 euróig terjedtek, ez per négyzetméter per hó. Ez a szám, ez most valahol a 7-8-9, de sokan azt mondják, hogy még a 10 eurót is simán megdönthetik, ami azt jelenti, hogy minimum a duplájára fog emelkedni, de lesz olyan, ahol háromszorosá is lesz az üzemeltetési költség, igazából majdhogy nem egyik napról a másikra.
Hát akkor valószínű, hogy az a folyamat, ami elindult itt a Covid után, hogy egy picit szellősebben legyünk, hogy legyen kedve visszajönni a munkatársaknak az irodába, meg hát fölkészüljünk arra, hogy folyamatosan lehetnek most már különböző vírusok, és hát ugye, hogy be lehessen tartani a távolságtartást az irodában, ez a távolságtartás nem lesz olyan fontos, és összép költöznek a cégek. Van egy ilyen trend esetleg? Vagy ez az a legtöbb cégnél nem járható, mert hogy az iroda kényelmessége az valahol egy ilyen HR szempont is.
Hát abszolút, igazából az iroda az egy HR szempont, és nagyon-nagyon nehéz az embereket egy jó erős két-két és fél év home office után visszacsábítani az irodába, hiszen az elmúlt időben ugye nagyon sokan hozzászoktak, hogy otthonról, kényelmes körülmények között, a díványról, szófáról, akárhonnan dolgozva végezték a munkájukat, ha nem is minden nap, de mondjuk egy héten két-három nap biztos. Ugye ezzel próbál az iroda versenyezni, és ezzel próbálja felvenni a versenyt, tehát a nagyobb multinacionális cégek azok már igazából mindent kitaláltak a reggeli barista, az ingyen pizza, a délutáni sör délutánoktól kezdve, ezek csak az alap dolgok, amiket a cél kitalálnak, hogy hogyan próbálják visszacsábítani a dolgozókat az irodába. Ugye ezzel párosul most az, hogy nyilvánvalóan nagyon felmegy az iroda bérleti összköltség, és nem is a bérleti díj, hanem az üzemeltetési költség. Mi a jó megoldás? Tehát nyilván, aki otthon van, neki is felmegy a költsége, hogyha egész nap otthon van, egész nap kell fűteni és világítani. Ugye ez sem egy elenyésző dolog, van, aki ezt meg tudja engedni magának, van, aki nem, van, aki olyan helyzetben van, hogy ez nem fog változni, ez a költség, de van, akinek esetleg ez jelentősen megnő, tehát hiába szeretne otthon maradni, vissza fog jönni az irodába. Nem hiszem, hogy van már egy kialakult trend, inkább azt mondanám, hogy mikrotrendek vannak, és sajnos ezek a mikrotrendek, ezek nagyon különböző irányba mutatnak. Nyilván szeretnénk visszajönni az irodába, de hogyan lehet költséghatékonyan üzemeltetni azt az irodát? Változik az iroda üzemeltetési költsége, hogyha 100 emberből mondjuk csak 50 van bent, tehát itt azért belép a képbe az, hogy mennyire gazdaságosan és mennyire rugalmasan és mennyire hatékonyan üzemeltethető egy bizonyos irodaépület és egy bizonyos irodaterület. Tehát az igazán modern épület abban is megnyilvánul, hogy felismeri azt, hogyha egy óriási tárgyalóban csak mondjuk két ember van, úgymond zónázható az épület, vagy hogyha 30-40-50 ember összegyűl mondjuk egy előadásra vagy egy meetingre, mert akkor nyilván több friss levegőre van szükség, több hűtésre vagy sütésre van szükség, több világításra van szükség. Tehát ilyen tekintetben van különbség egy mai modern irodaépület és mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt átadott irodaépület között.
Az időnk az teljesen elfogyott. Én nagyon köszönöm Kalaus Walternek, a Newmark VLK Hungary ügyvezetőjének, hogy vendégünk volt, és egy kicsit beavatott minket azokban a folyamatokban, amelyekben most benne van egy tanácsadó mindenképpen, de az ügyfele is. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem, akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.